Mindenkinek jó estét, boldog születésnapot, meg ilyesmit. Különösen az internet előtt hallgatóknak, nézőknek. Pár gondolatot megosztott velem a Dani, hogy figyelj, lesz egy kvíz. Egy 5 perc azelőtt, hogy ezt elkezdtük. Tehát nem sokkal hamarabb tudtam, mint ti. Jó volt visszagondolni erre. Tényleg jó volt. 3 éve már, hogy ide járunk vasárnap esténként, hogy hálát adjunk az Úrnak, és hogy együtt örüljünk vele, és hogy együtt növekedjünk az ő igéjében, az ő jelenlétében. Azért ez jó. Ki az, aki az elmúlt 3 évben áldást kapott a vasárnap estében? Feltem a kezeteket. Hál' az Úrnak. Én is kaptam. Ez az ő ünnepe. Az Istennek az ünnepe. Őt ünnepeljük most is. Nem az én születésnapom van itt most, nem a Danié, nem az Olivéré, hanem azt ünnepeljük, hogy ismerhetjük őt és szeretjük őt. Aki állt minket, aki szeret minket. És jó megemlékezni arról, hogy kezdődött. Jó megemlékezni arról, hogy hogyan változott, hogyan növekedtünk, hogyan kapcsoltak be emberek 1, 2, akár 3 éve ezelőtt. Ez mind róla szól. Arról az Istenről, aki nagyon szeret minket. És tudjátok, amikor van egy születésnap, amúgy 10 perces leszek, ilyen rövid, de gyors is. Tehát amikor valakinek van egy születésnapja, akkor az ő barátai, ismerősei, rokonai, kedvesei összejönnek egy adott alkalomra, és tortát hoznak neki, meg ajándékokat, és ez annyira jó. És hiszen most mi azért jöttünk össze, hogy Istennek adjunk hálát, és őt ünnepeljük. A tortát mi fogjuk megenni, de neki hoztuk. Amúgy nagyon szép a torta, én tényleg bementem, kilestem. Érdemes megvárni. De az Úr, az Isten, valamit szeretne nekünk mondani. És van egy nagyon erős gondolat bennem, és erről fogok megosztani egy pár sort veletek, nektek. Elképzelem azt, hogy mintha itt lenne, és mi összejöttünk, és itt vagyunk, hogy mondjon egy tósztot, vagy valami köszöntőt, hogy mit mondana az ő születésnapján, az ő ünnepén. És azt hiszem, hogy azt mondaná, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És utána kajának. Mert azt hiszem, hogy ez neki annyira fontos, hogy lássa, hogy szeretjük egymást. Hogy egyre jobban átveszük azt, és megértjük azt, hogy ő mennyire szeret minket, és ahogy ezt átveszük, és megértjük, és ebben növekedünk, hogy egyre inkább elkezdjük szeretni egymást. Határok nélkül. Feltétel nélkül. Olyan embereket is, akire soha nem gondoltuk volna, hogy valaha kapcsolatba leszünk vele, sőt, hogy szeretni fogjuk. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb az ő szívében, hogy ezt a rövid időt, amit még figyelemmel tudunk követni, azt arra használná föl, hogy azt mondaná, hogy szeressétek egymást. És van egy példa a Bibliában, ami az én véleményem szerint az egyik legjobban kifejezi azt, hogy milyen is az a szeretet, ami a testvérek között kifejezésre juthat, és ami nagy jó példa. És ez most két férfi között lévő szeretet, és kitalálhatnátok, igen, Dávidról és Jonatánról van szó. És egy igerészt szeretnék csak felolvasni. Ha valaki még a születésnapra is hozott Bibliát, ez jól tette. A Sámuel első könyvének a 20. fejezetében lapozzatok. Régebben mindig bemondtuk azt, hogy hányadik oldal, az annyira tetszett. 290-es. Aztán mindenki felül tudja, hogy hol van. Csak így lapozgatjátok az ujjaitokkal. És annak a 41. verse számomra megdöbbentő. Nem is biztos, hogy bármit is meg tudok ebből osztani, de annyira mélyen érintett. A gyermek elment, Dávid pedig fölkelt a kő déli oldala mellől, arcával a földig hajolt, és 3-szor leborult. Aztán megcsókolták egymást, megsiratták egymást, még csak Dávid erőt nem vett magán. Ez az az esemény, amikor Dávid elbújik a szikla mögé, és Jonatán egy kisfiúnak a segítségével kilő nyilakat, amivel egy egyezményt jelez Dávidnak, egy titkot, hogyha túllövi a nyilat, és mondja a gyereknek, hogy fuss gyorsan, ahogy tudsz, akkor ez Dávidnak egy üzenet, hogy bizony-bizony az én apám Saul téged valóban meg akar ölni. Ez annyira mélyen érintette Jonatánt, hogy megkérdezte Saultól, hogy te mit tett már az a fiú, hogy te meg akarod őt ölni, és a saját fiát képes lett volna Saul megölni, mert egy dárdát hozzádobott. És akkor megértette Jonatán, hogy itt most tényleg Dávidot meg akar ölni Saul. És kiment, és jelezte ezt neki. És amikor a kisfiú elment, bement a városba, akkor Dávid előmerészkedett, és ott álltak egymással szemben. Két ember. Az egyik a felkent király, a másik a jelenlegi királynak a fia. Akár lehetnének ellenségek is. De mégis egy szövetségi kapcsolatban, egy mély szerető kapcsolatban egymásnak a támogatói. És Dávid a felkent király. Ez már nyilvánvaló. Sok ember előtt, a királyi házban is nyilvánvaló, a szellemvilágban meg már az elejétől fogva. Lehetne ő egy büszke ember. Lehetne ő egy magabiztos ember. Lehetne az, aki mást lenéz, hiszen én vagyok Isten választása. De tudjátok, mit csinált itt Dávid? Lehajolt a földre, háromszor is megcsokolta a földet. Megalázta magát. Majd fölállt, és átölelte Jonatánt, és elkezdtek sírni. Nem tudtak beszélni. Hosszú ideig csak álltak és zokogtak. Ez a fordítás egy kicsit megint elnagyolt, de a lényeg az, hogy Dávid zokogott, ezt írja az eredeti. Nem volt határa és nem volt mértéke az ő szeretetének Jonatán felé. És ugyanígy igaz volt ez visszafelé is. Nagyon szerették egymást. És Dávid megalázta magát, és fölemelte Jonatánt. Tudjátok, Isten volt az, aki Dávidon keresztül Jonatánt szerette. Ő mutatta meg Dávidnak, hogy alázd meg magad, és a másikat tartsad különbnek magadnál, és bátorítsad és szeressed. És ne legyen határa és mértéke ennek a szeretetnek, mert én így szeretlek téged. És ahogy én szeretlek téged, azt osszad meg, és szeressed őt. És ahogy egymást átölelték és zokogtak, egyre inkább kifejeződött az a szeretet, ahogy Isten szeret minket. Ahogy Isten szerette Dávidot, és Dávidon keresztül Jonatánt. És még mindig van két percem. Tudjátok, mi testvérek vagyunk. Ugyanannak a szövetségnek a részesei. Nem egyének, hanem testvérek. És könnyű falakat építeni, és azt mondani, hogy Danit szeretem, Olivért is, téged már nem tudom. Attól függ, hogy közelítesz hozzám, én majd úgy közelítek hozzád. Nagyon könnyű felállítani egy mércét, nagyon könnyű felállítani egy rangsort, és kategorizálni embereket, hogy kit szeretek, és kit nem. Sőt, lehet, hogy valaki akár még az ellenségem is, mert hogy úgy viszonyult hozzám. De egy nagyon nagy törvényszerűség az. És egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten azt mondta, hogy szeressétek egymást. Mindegy, hogy ki a másik. Ahogy én szeretlek téged. És én megaláztam magam, és fölemellek téged, és szolgálok feléd. És így szeressétek egymást. Ezt kéri az Isten az ő születésnapján. Amikor megemlékezünk arra, hogy ismerhetjük őt. Hogy szeressük egymást. Mert azt mondta Jézus, hogy arról föl fogják ismerni ám azok, akik nem ismernek engem, hogy én vagyok, ha ti így szeretitek egymást. Erről föl fogják ismerni, mert ez óriási kincs. Ezt keresi a világ. És ha látja azt valaki, aki nem ismer engem, ezt mondja az Isten, hogy ti így szeretitek egymást, szenvedélyesen, határok nélkül, egymást különnek tartván, tisztán, akkor az olyan lesz az ő szemükbe, hogy egyből eszükbe jut az, hogy ilyen nincs. Ilyet csak az Isten tud csinálni. És mi, akik ismerjük őt, aki az ő tanúi vagyunk, aki az ő gyermekei vagyunk, akik összejöttünk, hogy szeressük őt, azt mondja nekünk az Isten, hogy szeressétek egymást. Isten áldjon.
elfoglalta, mint a Sziszi mondott. Én is szeretnék megosztani valamit, én is a Sámuel könyvéből. De már csak állandóan arról beszélünk. Lehet, hogy azt kéne tanítanunk. Én a Sámuel könyvének második fejezetéből akarok valamit megosztani, a 6. fejezetből. Valamit, ami egyszerre illik is egy ilyen alkalom, de közben meghökkentő, hogy pont egy ilyen alkalmon beszélünk róla. Amúgy a Kadi írt nekem egy SMS-t, hogy rosszul mondtam, 2006-ban, vagy 2007-ben tanítottunk először. Elrontottam az éveket. Látjátok, én sem tudtam jól. Valaki meg írt egy SMS-t, hogy én emlékszem, mikor kezdődött a vasárpestem, akkor születtek az ikreim. Aznap este, és kaptunk egy SMS-t 17-én. Szóval, jó ez. Szóval, én egy részt szeretnék felolvasni ebből a Sámuel könyvéből. Ez az a történet, ez egy történet, amiben Dávid a szövetség ládáját, a dicsőség ládáját elviszi, el akarja vinni Jeruzsálembe. Mert ugye az történt a szövetség ládájával, hogy még Saul idejében, sőt, még Saul idejében, a harc közben elveszett a láda, és átkerült a filiszteusokhoz. Majd ott sok viszontagság után visszakerült a láda Izrael népéhez, de nem került vissza Jeruzsálembe. És hát Dávid egy nap úgy gondolja, hogy elhozza a szövetség ládáját. Azt mondja, hogy ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 ezer embert. Elindult, és elment Dávid ez egész hadinéppel Bálé Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Szóval Dávid, amit csinál, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Dávidnek a célja, az egy nagyon nemes cél, méghozzá az, hogy Isten dicsőségét elvigye az emberek közé. Mégis ez a történet arról szól, hogy ahogy Dávid ezt teszi, az nem az első körben az nem volt jó. Nem volt a megfelelő módja annak, hogy ezt a nemes célt elérje. Azt olvassuk, hogy maga ez az egész esemény, ez egy nagyszerű esemény volt. Ez egy igazán jelentőséggel teli nap, ami tele volt pezsgéssel, tele volt izgalommal, külsőségekben tényleg ünnepélyes volt. Talán olyan ünnepélyes, ami már régóta előtte nem volt Izrael földjének, nem volt ilyen ünnepélyes esemény. Összegyűjtötte Dávid Izraelnek az ifjúságát, a fiatal embereket, olyanokat, mint mi. Csak nem 400-at, hanem 30 ezret, egy tömeget, a legszebbeket, a legerősebbeket. És elindult, az egész hadinépet is maga mellé vette, és elindult a szövetség ládájáért. És azt olvassuk, az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádab házából, amely a dombon volt. Abinádab fia Uzzá és Ahjó irányították az új szekeret. Elvitték Isten ládáját Abinádab házából, amely a dombon volt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt mindenféle ciprusba hangszerek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Óriási esemény. Azt olvassuk, hogy építettek egy új, gyönyörű szekeret, amire felrakták a ládát. Azt a szekeret, azt egy Uzzá nevű fickó, meg egy Ahjó nevű fickó vezették. És persze ott volt a zene. Óriási extázis, nagy zene. Minden, ami kell ahhoz, hogy tényleg Isten dicsősége ugye elérkezzen, hogy Isten dicsőségét el tudják vinni. És elképesztő az, hogy több ezer évvel ezelőtt az emberek egészen pontosan úgy gondolkoztak, mint ma. Hogy Isten dicsősége akkor tud megérkezni, hogyha külső dolgok, ugye minél erősebbek és minél látványosabbak. Mindazok, amiket itt láthatunk ebben a történetben, azok a dolgok, amik a külső tényezők, erős tényezők. Ugye a fiatalok, a nagy tömeg, az új szekér, Uzzá. Tudjátok, mit jelent Uzzá neve? Azt jelenti erő. Ez vezette a szekert, az erős ember. Egy erős ember, aki mindent meg tud tenni. Ahjó neve meg az, hogy testvériség. A komáim, azok, akik igazán a szívemhez közel állnak. Az ül a szekér elején, az vezeti az egészet, és ott a nagy zene. Mi kell, hanem nem ez ahhoz, hogy valami jó sikerüljön. És az igazság az, hogy ez nem sikerült jól. Ez volt az a módszer, amivel Dávid a saját tervével, a saját erejével elvitte, vagy megpróbálta elvinni a szövetség ládáját. Ez az új szekér. Tudjátok, ez egy nagyon kínos dolog volt, mert az új szekér az nem a módja volt annak, hogy a szövetség ládáját hordozták. Isten egyértelmű utasítást adott, hogy hogyan kell a ládát hordozni. És csak egyfajta ember hordozhatta méghozzá egy lévita papságnak egyik nemzetsége, a kehátiak, azok is csak a kezükben rudakon keresztül szállíthatták. Isten ezt nem véletlenül előre lefektette, hogy így kell vinni a ládát. De mégis ez az új szekér, ez egy nagyszerű ötlet, apropó a szekér ötletét, ezt tudjátok honnan vették? Hogy amikor a filiszteusok visszaküldték a ládát, akkor egy szekéren küldték vissza. A szekér jól reprezentálja azokat a nagyszerű programokat és ötleteket, amiket a világ használ föl ahhoz, hogy valamit sikeresen eljutasson egyik helyről a másikra. És ezek bár mind nagyon-nagyon jó dolgok, a fiatalság, a tömeg, a nagy zene, a modern és tényleg nagyszerű utcabál, a Mr. Erő, a Mr. Testvériség, aki vezeti a szekeret, a jó programok és technikák, amiket ugye a világból elvettek. Ezek nem rossz dolgok, de mégis ezek nem a kulcsai annak, hogy az Isten dicsőségét elvigyük a másik egyik helyről a másikra. Nem a kulcsa annak, hogy Isten dicsősége elérkezzen valahova. Azt is olvassuk tovább, hogy 6. versben, amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlattak az ökrök. Ezért felángolt az Úr haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá, meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Hogy ahogy az egész nagyon jól nézett ki, ahogy az egész nagyon jó úton indult el, legalábbis úgy tűnt külső szemmel, mégis elérkezett az a dolog, ami általában ilyen helyzetekben el szokott érkezni. Hogy megbotlik az egyik ló. Hogy valahogy megbotlanak a dolgok. És ez az a pillanat, amikor igazán kijön az, hogy ilyen módszerek mire hagyatkoznak. Mert Mr. Erő, gondolta, kezébe veszi Isten dicsőségét. Mr. Erő odakap, és a Mr. erejével ő majd Isten dicsőségét helyrepofozza, ha valami kiesni látszik. De a problémák megoldása sem így működik Isten országában. Mégis, hogy több ezer évvel ezelőtt, Dávid idejében, 3000 évvel ezelőtt, hogy mind a mai napig sokan azt hiszik, hogy ez a titka mindannak, amit Isten el tud végezni a világban. És én azért is osztom meg ezeket, mert az igazság az, hogy ezek megvannak itt. Rengeteg fiatal. Rengeteg gyülekezet Magyarországon állandóan az a bombáz bennünket, hogy honnan van itt ennyi fiatal? Miért van itt ennyi fiatal? Biztos elszipkázzuk a fiatalokat. És jó a fiatalság, de az igazság az, hogy annak ellenére, hogy itt van ennyi fiatal, az, hogy itt bármi történik, az, hogy Isten dicsősége eljöjjön ide közénk, nem a fiatalokon múlik. Isten dicsősége nagyon gazdagon, nagyon hatalmas módon ott tud lenni öreg emberek között is. Az egész Golgota mozgalom annó, amiben több tízezren tértek meg, az egy öreg házaspáron keresztül kezdődött. Nem egy nagy fiatal bagázson, egy öreg házaspáron keresztül. Van jó zenénk, van nagyszerű technikánk, füstgépünk is. Aminélkül Isten valószínűleg nem látogatna meg. Nem. Aminélkül Isten be se tenné a lábát. Amikor imádkozunk, általában sziszítővel kijelentéseket kapunk, így Isten odajön és kérdezi, hogy a füstgép rendben van. Ó, Uram, köszönöm, megnézzük. Nem, ez nem így működik. Nem így működik általában. Vannak dolgok, amiket a világ is használ, technikát, internet, közvetítés, és ezek jó dolgok, ezek magába nem bűnös dolgok, de mégsem erre hagyatkozik mindez. Ahogy Dávid másodjára, mert itt a történet nem ér véget, micsoda depressziós történet, nem? Haha, nem sikerült. Azt olvassuk, hogy Dávid végül is elviszi a szövetség lábáját, pár verssel később látjuk, de hogyha rákérdeznénk arra, hogy mi a titka mindannak, ami akár itt történik, vagy mi a titka annak, hogy egyáltalán egy életben, vagy egy szolgálatban Isten dicsősége ott van, akkor erre választ kapunk az igéből. Nem abból, hogy mi elmondjuk, hogy itt a vasárpestében, mert így csináltuk, és így kell. Igazából nagyon nincsenek is receptek erre. De amit látunk az igében, az a következő. Három dolog. Dávid először is, amikor másodjára ment, meg volt törve. Azt olvassuk a 9. és 10. versben. Akkor félni kezdett Dávid az úrtól, és ezt gondolta, hogyan jöhetnék hozzám az úr ládája. És nem akarta Dávid magához vitetni az úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. Dávid eljutott arra a pontra, hogy föladta a terveit, eljutott saját magának a végére. Azt mondta, én ezt nem tudom csinálni. Hogy tehetnék én itt bármit? És eljutott annak a végére, hogy a saját ereje, a saját terve, a nagyszerű ötleteiben bízva gondolná azt, hogy a világ meg fog térni. Hogy Isten dicsősége el tud jutni egyik helyről a másikra. Dávid meg volt törve. A második dolog, hogy utána azt olvassuk 12. versben, de jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az úr Obéd-Edom háza népét, és mindenét Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte Isten ládáját Obéd-Edom házából Dávid városába. Amikor 6 lépést tettek azok, akik az úr ládáját vitték. Dávid úgy látszik, amikor otthon volt, egy kicsit föllapozta a Bibliáját. És végignézte, hogy is mondta az úr, hogy ez működni fog. És valószínűleg elment, és fölkereste azokat a keháti nemzetségéből való papokat, odahozta, és másodjára félrerakva a jó szekeret, inkább arra figyelt, hogy mi van az igében. Nagyon sokan vannak, akik ezt nem teszik meg, akár a saját életükbe, akár a szolgálatukba, a gyülekezetükbe, hogy azt bújják, hogy más szolgálatokban mit csinálnak, azt bújják, hogy hogyan lehetne azokat a módszereket átvenni, azt bújják, hogy a világi PR az miket mond. Ez egy dolgot, amit nem bújnak, az Isten igéje. Pedig nagyon sok mindenre választad. És azt hiszem, Isten igéjébe itatott szolgálat, egy Isten igéjébe itatott élet. Egy élet, amiben Isten dicsősége ott is van. És az nagyon tetszik, hogy Isten úgy szereti vinni a ládáját, hogy emberek kezében. Nem programokra helyezi a dicsőséget, hanem emberekre. Isten nem programokat áld meg, Isten nem megáldotta a vasárnap estét, hanem Isten megáldott bennünket. A vasárnap este neve eltűnhet, meghalhat. Az nem számít. Ha Isten dicsősége nem lenne itt ebbe az estébe, én lennék az első, aki kulcsot zárnék az ajtóra. Mert mi értelme van idejönni akkor? Isten dicsősége embereket áld meg. Isten dicsősége emberekre száll. Isten dicsősége, Isten szereti a dicsőségét úgy vinni, hogy emberek viszik. Nem programok, nem nagyszerű új kocsik, hanem emberek. És a harmadik dolog, az az, hogy amikor 6 lépést tettek azok, akik az úr ládáit vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Másodjára ez a menet egy elég lassú menet volt. Mert 6 lépésenként megálltak, fölállítottak egy oltárt, levágtak egy borjút, elégették, majd megint tettek 6 lépést, megálltak, fölállítottak egy oltárt, levágtak egy borjút, és mind mentek tovább. Másfél-két hét alatt meg is érkeztek Jeruzsálembe. Micsoda? Micsoda menet lehetett? Nem a leggyorsabb módja, de egy nagyon alázatos módja annak, ahogy Dávid másodjára neki indult ennek. 6 lépésenként megállt. Nem kitalálta a tervet, és azt mondta, na vigyük véghez! Csang! Supermanként repült előre. Hanem amire figyelt az, hogyha meg is tesz 6 lépést, hogy nehogy az úr nélkül tegye meg. Kb. Egy ember körülbelül 6 lépést tud megtenni úgy, hogy még emlékszik az úr közelségére. A 7. már rutinból teszi. Kb. Ez az a rendszeresség, amivel nekünk embereknek meg kell állnunk, és oda kell mennünk Isten elé. Le kell rakni mindent, és azt mondani, hogy Uram, mit vagyok, vezess, mit akarsz az én életemmel? Jó helyen állok, jó helyre megyek. És lehet, hogy azt mondja, igen, folytass csak. És akkor azt mondod, jó. De a lényeg nem abban van, hogy miket csinálunk. A lényeg nem abban van, hogy milyen programot találtunk ki. Nem ebbe áll a dolgok sikere, hanem abból, hogy az Urat követjük. Tudjátok, a titok az nem abba van, hogy mi emberek sikeresen megtaláljuk a legjobb módszert, és akkor abból mindig áldás lesz. Hanem a titok az Úr. Mert ahova az Úr vezet, ott áldás van. Sokszor emberek azt próbálják, hogy kitalálok egy tervet, aztán meghívom az Urat, hogy áldja már meg. Az ember az elején ezt sokat csinálja a hívő életében. Sok-sok tervet kipróbál. Áld meg, Uram! Áld meg, amiket kitaláltam. De amire szükség van az, az, hogy mi oda menjünk az Úrhoz, és azt mondjuk, hogy mi a te terved. Én lerakom az enyémet, lerakom az ötleteimet, a saját életemre, a szolgálatomra, mindenre. Mi a te terved? Hova akarsz vezetni? Mert azon az úton áldás van. Mert azon az úton nem a te terveden állnak a dolgok, hanem az Úr tervén. Mert azon az úton nem a te forrásaidon állnak a dolgok, hanem az Úr forrásain. Mert azon az úton nem a te erődön állnak a dolgok, hanem az Úrén, az Úr képességein. Itt, ezen a helyen, ha valamit is érez egy ember, ha bármiféle módon meg is változik egy ember, az nem azért van, mert mi bármit okosan kitaláltunk, hanem azért, mert az Úr itt van. És nem nekünk kell kitalálni dolgokat és meghívni oda az Urat, hanem nekünk kell oda menni, ahol az Úr van. És ott változás van, és ott élet van, és ott csodák történnek, és ott életek változnak meg. És tudjátok, hogy találja meg egy ember, hogy hol van az Úr? Úgyhogy oda megy hozzá, és megkérdezi, 6 lépésenként. Nem kéne annyira bízni magunkba. Én megtanultam az évek során, hogy kb. 6 lépést tudok megtenni, úgyhogy tisztában vagyok azzal, hogy mit akart az Úr, hogy mit csinál az Úr. És utána meg kell állnom, és oda kell mennem hozzá, és azt mondja, hogy Úram, te benne vagy még ebben? És miért mondtam el ezt itt ma, miért pont ma? 2 dolog miatt. Egyrészt, hogy magamnak is, meg másoknak is újra tiszta legyen, hogy az Úré a dicsőség mindazért, amit megtörtént. Az Úré a dicsőség mindazért, ami itt az elmúlt 3 évben történt. És hogyha valaha is gondolkoztál, hogy miért különleges ez a hely, ha különleges egyáltalán, akkor az nem azért van, mert sok itt a fiatal. Nem azért van, mert jól zenél a Matt. Amúgy jól zenél, meg tényleg sok a fiatal. Meg hogy jó a technika. Halleluja, köszönjük nektek, videószolgálat. Meg fényesek, meg hangtechnikusok, meg kivetítősök. Tudjátok, mennyi ember szolgál itt ilyen technikában. És az meg biztos, hogy nem azért, mert Mr. Erős vezeti a kocsit. Nem tudom, lehet, hogy a Sisi az, de én, hogy én nem vagyok, az biztos. Nem is azért, mert mi kitaláltuk, hogy micsoda nagyszerű banda ez a Sisi, Oliver, Novák Andris, Phil, Szarvas Dávid, Hamar Domonkos, Hamar Dani páros, vagy fáros, tömeg. Ha valamit el tudunk mondani például a Sisiről kettőnk, de igazából mind a hármunkról, vagy igazából az egész bagázsról. Hogyha mi választhattunk volna, tuti, hogy nem magunkat választanánk szolgálótársul. Én a Sisivel ketten, mi beszélni nem beszélnénk egymással, ha nincs az Úr. Két olyan, annyira különbözünk egymástól, hogy ennél jobban nem is lehet különbözni. És egyetről bizonyságot tehetünk, hogy életünk legjobb élménye együtt szolgálni. Hogy soha ilyen egységet én nem is gondoltam, hogy megélhetnek emberek, mint mi a szolgálatban. És az emberek hajlamosak arra, ugye, hogy azt gondolom, hogy ha valami nagyot akarok csinálni, akkor vannak azok az emberek. Pont, ahogy a Sisi mondta, hogy beosztjuk szépen az embereket a különböző osztályokba, aztán vannak ott a legfelsőbb osztálybeliek, és azokat szeretnénk magunk mellé. Amikor missziós utakra hívok embereket, nagyon gyakran van az, hogy az első ima alkalmon így ülök, mert én kigondolom, hogy kiket akarok oda, ő, akkor ilyen lesz. És megjön egy másféle csapat, és én ülök, hogy Úristen. De az Úr évek alatt, minden egyes alkalommal megmutatta, hogy azok az emberek, akiket ő választ, mennyivel jobbak, mint azok, amiket én választanék. És hogyha ti emberekben bíztok, akkor nem jut sehova az a szekér. Ha ráadásul szekéren próbáljátok vinni, akkor meg főleg nem megy oda. Vannak ezek a jó dolgok, de ezek nem helyettesítik az Urat. És tudjátok mit? Hogyha itt a hangulat alapja, a jó zene, a sok fiatal, a nagyszerű szolgálók, a jó technika lenne, akkor ez egy szánalmas hely lenne. Szánalmas hely. Szánalmas hely. Mert el tudom mondani nektek, hogy a legerősebb emberi dolog szánalmas a leggyengébb Úr által csinált dologhoz képest. És hogyha ebbe kezdünk el bízni, mi a Sisivel, fussatok, meneküljetek tőlünk. Meneküljetek innen. Mert mindaz, amit mi emberek által, emberi erővel, emberi technikával összetudunk hozni, az semmi. És hogyha mi ebbe kezdünk el bízni, akkor nem sokban különbözünk az óriási székesegyházaktól. Amiket azért építettek olyan nagyra és olyan szépre, hogyha bemegy az ember, akkor ilyet csináljunk, hogy De tudjátok, hogyha egy üres, penészes szobában pár koszos ember imádja az Urat, tiszta szívvel, akkor ha oda belépsz, akkor azt mondod, hogy de ha hiányzik ez, akkor már székes egyházat kell építeni, hogy az ember azt mondja, hogy nincs recept arra, hogy mi történik itt, vagy mi történt itt az elmúlt 3 évben, vagy mi történik bármelyik szolgálatban. Ha csak az nem, hogy embereknek kell lennünk, akik meg vannak törve, hogy embereknek kell lennünk, akik az igét ismerik, és embereknek, akik 6 lépésenként megállnak, akik megkérdezik, hogy mit akarsz, Uram. És így szeretnénk mi folytatni. Így kezdtük el, és a jövőben nem azért lesz nagy ébredés itt Magyarországon, mert micsoda csapat jött össze itt a Golgotában. Micsoda fiatalok. És ne tévesszen ez meg titeket. Vannak emberek, akik ezért járnak ide. És ha te ezért jársz ide, akkor ez egy jó dolog. Tényleg sok jó fej, meg sok csodálatos ember van itt. De lemaradsz valamiről, ami 1000-szer jobb, mint a sok jó fej és sok csodálatos ember. És az maga az Úr. Ha azért jössz ide, hogy becsajozzál, vagy bepasizzál, ha azért jössz ide, hogy menjen ez a kumbaja feeling, hogy vá, együtt vagyunk vasárnap estén. Ez mind szép és jó, mert van ez is. De akkor a lényeget véted el. És ebből nem is lesz nagy dolog a jövőben. Ha körbenézünk, ha lesz valami, az nem azért lesz, mert ennyire vitálisak, meg erősek vagyunk. Eddig se ezért volt. Hanem ami, és általában a múltban sem olyan emberek által jött óriási változás a világban, mint gondolnánk. Hanem egyszerű emberek által, akik 6 lépésenként megálltak, és csak egy érdekelte őket, hogy Uram, te mit akarsz az én életemben? Nem az volt az imájuk, hogy legyen meg az én akaratom, az én tervem, amint a földön, úgy a mennyben is. Hanem az volt az imájuk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, az én életemben is. Emberek, akik az ige emberei voltak, emberek, akik megtört emberek voltak, akik eljutottak oda, hogy már nem bíztak a saját erejükben, már nem bíztak a nagyszerű terveikben, és éppen ezért már tiszta szívvel egy dolgot kerestek, és az Úr ereje, és azok az Úr tervei voltak. És azokon állás van, és változás van. És hadd mondjam el a második dolog, hogy a ti életetekben is Isten meg akarja dicsőíteni magát mindenki életében. Lehet, hogy te itt vagy megtörten, hogy annyiszor próbálkoztál már. Az évek során annyiszor megpróbáltál tenni dolgokat, és nem ment. A te életedben is meg akarja dicsőíteni magát. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy magadra nézel, és azt mondod, hogy egy ilyen undorító emberben nem tudja megdicsőíteni magát, de meg tudja. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy most jössz rá, hogy megdicsőíteni magát. Ezen még nem is gondolkoztam. Mert az egész életed arról szólt, hogy igazából jól érezd magad. Nem arról, hogy Isten megdicsőítse magát az életedben. Amúgy a kettő nem zárja ki egymást, csak nem mindegy, melyik van elől. De bárhogy is vagytok itt, lehet, hogy tiszta szíved vágya ez. Bárhogy is vagy itt, hogy meg akarja dicsőíteni magát. És ez nem biztos, hogy azokon a nagyszerű terveken keresztül jön, amit talán elgondolsz magadnak, ha majd egyszer jól megtanulnék gitározni, és úgy dicsőítenék, mint a Matt, akkor biztos történne valami. Nem azon keresztül jön, hogy kitalálod azt, hogy az életedben ezt akarsz, meg azt akarsz, és az mennyien nagyszerű lesz. Tudjátok, hogy jön el? Hogy jön el ez? Úgyhogy megtörtén, odamész Isten elé, és megkérdezed, mit akar ő? Hogy az ige embere leszel, az imádság embere leszel. Egy ember, aki 6 lépésenként megáll. Aki 6 lépésenként megáll. Az életben annyi jó dolog van, de ez a legfontosabb, hogy megálljunk 6 lépésenként. És itt vasárnap esténként is ezt szeretnénk csinálni. Megy előre ez a szolgálat, tök jó. És ez tök jó. De mi nem akarunk semmi olyan rutint megragadni, ami eddig jól ment, mert hogy biztos ez fog jól működni. Mi szeretnénk 6 lépésenként megállni. Megállni és azt mondani, hogy Uram, merre vezetsz? Mert hogyha ott vagyunk, ahol te vagy, ott dolgok történnek. Ha ott vagyunk, ahol te vagy, ott életek változnak meg. Ha ott vagyunk, ahol te vagy, akkor a mi életünk a te dicsőségednek egy forrása, a te dicsőségednek egy kisugárzása, a te dicsőségednek egy hordozója.